Folytatjuk a beszélgetést Konrád Sándorral, a Playboy egykori szerzőjével. Az imént átvettük a Playboy felfutását, de még női dálokról, férfi dálokról nem beszéltünk. Egy picit erről is szeretnék, hiszen sokat beszéltünk az amerikai piacról, meg arról, hogy egy 300 milliós országban milyen szerepe volt, milyen szerepet tudott felvállalni a Playboy, de aztán valahol mégiscsak meghódította a világot, és volt valami egyetemes közös, valamilyen egyetemes érték, amit a Playboy gyakorlatilag végig tudott, vagy amivel végig söpört a világon.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok trenddel így van, hogyha beszélhetünk még ilyenről, de a 20. században egészen biztosan beszélhetünk olyanról, hogy nyugati civilizáció, tehát hogyha valami elindul, akkor az végig gyűrűzik valamennyi érintett országon, akár zenei trend, akár film, akár kulturális trendek, vagy sajtótrendek, és a Playboy az nyilvánvalóan ez volt. Egyébként Amerikában a csúcson ez egy olyan döbbenetes szám, hogy azt ma már elképzelni nem tudjuk, 7 millió példányban jelent meg a lap.
És az nem 7 millió olvasót jelent?
Hanem valószínűleg sokkal többet, hiszen egész baráti körök körbeadták egymásnak.
Apa, fiú.
Apa megrendelte, a fia elolvasta titokban.
Anyu is belenézett.
Így van, tehát valószínűleg több 10 milliós olvasottsága volt. Hát ez ma már elérhetetlen, elképzelhetetlen. Nyilván az internet mindent megváltoztatott. És hát olyan, tehát annyira fontos fórummá vált a Playboy, hogy egészen ikonikus színészek és modellek, tehát akkor az egyes évtizedek dívái érezték fontosnak, vagy egyszerűen megtiszteltetésnek, hogy szerepelnek, vagy szerepelhetnek a laphasábjain, tehát Sharon Stone-tól kezdve Madonnán át Pamela Anderson tizenvalahányszor.
Na de akkor itt el is jutottunk.
Naomi Campbell, Kim Basinger, tehát ilyen
el is jutottunk a nőideálokig, hogy azért nagyban befolyásolta a nőideálok megteremtődését. Az, hogy milyen nőket szeretünk mi férfiak, az szerintem a Playboy ebben nagy szerepet vállalt, és hogyha már itt tartunk, mert azért belengedtem azt is, hogy férfi ideálok, azért azok, akik írtak, akiket említettél, csak a Nobel-díjas írók, vagy a rengeteg sztár író, akik írhattak a Playboyba. Szerintem sok olvasó akart az a férfi lenni. Szóval, ha már női és férfi ideálok megteremtéséről beszélünk, ebben én azt gondolom, hogy nagy szerepe volt a Playboynak.
Én azt gondolom, hogy azt nem tudjuk elvitatni, hogy Hefner a Playboy-jal edukálni akarta a társadalmat. Tehát nem véletlenül nem csavarhúzó készletekről cikkeztek ott oldalakon keresztül, meg biciklipumpáról, hanem magas kultúráról. Tehát szép irodalomról, komoly emberekkel, mindannyiunk életét befolyásoló témákat érintő nagy interjúk voltak a laphasábjain. Tehát nem tingli-tangli témákat.
Mi tudta átvenni a szerepét? Mi veszi át ma a szerepét a Playboynak? De most egyébként egy ilyen nagyon nosztalgikus érzés fogott el. Az előbb egy zene alatt ki is olvastam közben a Playboyt. Ezúton is nagyon köszönöm.
Teljes joggal érzed ezt a nosztalgiát, ugyanis szerintem ez a trend, ami megteremtődött, és nagyon sokáig a zenitem volt, ez magától értetődően egy idő után lecsengett, és ez ma már visszahozhatatlan és menthetetlen, azt gondolom. Egy hosszú folyamat volt ez. Hogy honnan indult, azt én nem tudom pontosan megfogalmazni, de az utolsó évek azok már nagyon nyögvenyelősek voltak. Egyébként még ugye 2020-ban jelent meg utoljára Amerikában nyomtatásban, még akkor is volt 400 ezer példányszám. Magyarországon is lehetett még olyan 10 000-es, hogy ebből mennyi volt a megvásárolt, meg mennyi a remittend, ami ugye visszakerül a kiadóba, azt nem tudom, de ilyen 10 000 körül lehetett. 2015-ben indult ez a leépülési folyamat.
Te pedig 18-tól írtál, vagy nem, bocsánat, mikortól írtál?
16-tól.
16-tól, bocs.
Amerikáról beszélünk, tehát ugye ide minden késve ér el a centrumból a periféria irányába. Nyilvánvalóan az egy óriási feszültséget okozott a kiadó vállalat, vagy akkor már vállalat, birodalom, sőt, tőzsdei nagy vállalat életében, hogy már nem trend diktáló, hanem fut a trendek után, ugyanis az internet megváltoztatott mindent. a fogyasztói szokásokat, az olvasói szokásokat, a hirdetési piacot. Hát ma a hirdetési piacnak a jelentős részét a Google és a Facebook, meg az Instagram lefölözi, viszi.
Én értem ezt, csak az van, hogy értem a fogyasztói szokásokat.
És ehhez kellett volna alkalmazkodni a Playboynak, de igen, nem tudott.
De mi az Instagramon?
Azért nem, nagyon egyszerű, mert az internet megjelenésével már az, ami a Playboy esetében a 80-as években, vagy a 70-es években forradalmi volt, vagy azt megelőzően, konkrétan, hogy ízléses, mesztelen képeket emelt be a sajtótermékbe, hát ebben már nem volt semmi pláne az internet világában. Az internet világában viszont kétféleképpen jelenik meg a mesztelenség, vagy a kendőzetlen, nyers, naturális pornó, vagy a közösségi média kompatibilis tartalmak, ahol ugye tudjuk, hogy nemi szerveket, meg mellbimbót sem lehet mutatni, és ez gyakorlatilag a Playboy egyik lényegét tette, vagy lehetetlenítette el. 2015-ben hozták meg a Playboy központjában azt a döntést, hogy akkor próbálkozzunk meg azzal, hogy nem lesz a továbbiakban ez az úgynevezett frontal nudity, tehát ez a frontális mesztelenség, hanem ilyen idealizált, fátyollal eltakart, meg fehér neműs.
De ez mindenféle szabályozások miatt volt?
Mert ugyanis felismerték, hogy nem tudják megszólítani az internetet olvas, az interneten tájékozódó és közösségi médiát fogyasztó fiatal generációkat.
Nem lehet, hogy ez egy félreértés volt?
Nem. Ahogy ezt bevezették, a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren, a weboldalon meg négyszereződött a látogatók száma, csak közben azt felejtették el, hogy ezek nem fizető vásárlók, ezek nem fizető olvasók.
Pontosabban, ahogy bevezették a front nudity megszűnését, tehát hogy az nincs.
Igen.
Onnantól kezdve
ez fel tudott kerülni, ez kompatibilissé vált a közösségi médiával, a közösségi média trendekkel.
Tehát hiszen így tudtak elérni.
Hiszen ezeket a fotókat fel lehetett tenni a közösségi médiafelületekre, és ezzel meg lehetett szólítani a fiatalabb generációkat, akik már nem vesznek színes, szagos nyomtatott magazin, hanem a közösségi médiából tájékozódnak, viszont ez, hát hogy is mondjam csak, arcul köpte a régi előfizetőket.
Aha.
Mert a régi előfizetők, a régi több évtizedes olvasótábor, hát nem erre számított, nem ez volt az igénye. És ezt egy év után belátták, hogy ez nem megy, és visszahozták az aktképeket. De hát nyilván, amikor egy nagyvállalat így kapkod, akkor az már a válság jele.
A beszélgetésünk utolsó perceiben kénytelen vagyok nem elkerülni azt a kérdéskört, hogy 2017. októberében elindult a MeToo mozgalom, ugye kirobbant a MeToo mozgalom, és ugye te 2015-ről beszélsz, a Playboy hanyatlásának gyakorlatilag első lépései, vagy első akkordjai, de ez azért nyilván belerugott a MeToo akár ebbe a trendbe.
Talán szimbolikus is, hogy éppen 2017-ben halt meg Hefner, akit ugye...
Már nem akarta látni.
Akit még életében többször megvádoltak, vagy talán rendszeresen megvádoltak az, hogy tárgyiasítja, kihasználja a nőket, miközben az emancipációjukért is nagyon sokat tett. Én már a Playboy hanyatlásához sorolom azt, hogy a Covid hatására megszűnt a print, tehát a nyomtatott kiadás, de már azt megelőzően is negyedévente jelent meg, ami egy lapnak a halála. Tehát az, hogy havonta minden hónap utolsó péntekén rohansz az újsághoz megvenni, az arra emlékszel. De az, hogy negyedévente megjelenik, nem jelenik, azt már el is felejted.
Azt a tényleg, igen. Ezek azok a fogyasztói szokások, amiket végül is a trenddiktálók
lekövetnek. És az, hogy mennyire nem trendi ma már egy Playboy, azt egy egy-két napos hírrel szeretném érzékeltetni. A 1968-as Romeo és Júlia két főszereplője, ami egy Zeffirelli film. Akkor 15 és 16 éves fiatalok voltak, egy bizonyos Olivia Hussey és Leonard Whiting. Egy-két nappal ezelőtt $500 millió beperelték a Paramount Pictures, miszerint őket szexuálisan kihasználták kiskorúként a film készítői, tehát konkrétan a filmgyár, mert hogy jelent volt a filmben rendkívül ízléses formában egyébként olyan jelenet, ahol ők mesztelenek voltak. Az más kérdés, hogy...
Ez a ló másik oldala.
Hogy 55 évvel később...
Azt gondolom, hogy ez megint a ló másik oldala, vagy elfogyott a lóé.
Az más kérdés, hogy ugye 55 évvel később mennyire ízléses dolog beperelni egy filmnek a készítőit.
Beperlés, ez nem ízlés kérdése.
Ráadásul mennyire retrospektív dolog a mai kor szelleme
szerint
alapján megítélni, hogy mi volt 50 évvel ezelőtt. Ne felejtsük el, hogy a 60-as évekről beszélünk, ami egy sokkal frivolabb világ volt, mint a mai korszak. És a reneszánszban játszódik, ami szintén sokkal frivolabb időszak volt, mint korunk. És hát azt gondolom, válaszoltam is arra, hogy a mai világban mennyire idejét múlt, és sajnos ma már életképtelen lenne egy Playboy. Ezt a mai Me Too, gender világban, az LMBTQ és a cancel culture világában ez már sajnos teljesen idejét múlt.
Sanyi, az a helyzet, hogy rengeteg kérdést megnyitottunk, amire végül nem került pont. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél, ma még hálásabb, hogyha jössz máskor is.
Oké, nagyon szívesen, köszönöm a meghívást.
Köszönöm, hogy itt voltál.